Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is jó estét kívánok, Exterde Tibor vagyok. Az e-mailes csalások veszélyeire hívja fel a figyelmet a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége. Mint közölték, több bejelentés érkezik hozzájuk olyan fogyasztóktól, akik nem értik a kapott e-maileket, és ehhez kérnek segítséget tőlük. Ezek többsége átverés, valamilyen formában megpróbálja megkárosítani a fogyasztókat. Rozgonyi Ádám kérdezte Baranovszky Györgyöt, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnökét.
Miért aktuális ez a téma? Milyen sajnálatos aktualitások adnak ennek most még nagyobb hangsúlyt ennek a témának?
Én azt gondolom, hogy nem elég egyébként egyszer, kétszer, háromszor, hanem ahányszor csak tudjuk, tájékoztatni kell a fogyasztókat arról, ami történik, pláne akkor, amikor a digitális térben folyamatosan, lényegében már minden fogyasztó otthon ül, és gépezik, e-mailezik, és a másik oldal is, és a másik oldal alapján azt értem, hogy a rossz cégek, rossz emberek, nevezzük nevükön bűnözők, mindent megtesznek annak érdekében, hogy lépecsalják a fogyasztókat, akár kéretlen e-mail üzenetekkel, akár célzott üzenetekkel, és elég egy nem odafigyelés, elég egyébként egy olyan mozzanat, egy olyan mozdulat, hogy rákattintunk valamire, és akkor megtörténik a baj. És ez a baj, ez ott jelentkezhet egyébként, hogy adatokat lopnak el a fogyasztóktól, olyat vesznek meg, olyat rendelnek, amit nem szeretnének, és ezeket látjuk. Azért azt el kell mondani, hogy szerencsére idézőjelben nem növekszik annyira az ilyen átveréseknek a száma, de azt gondolom, és azt gondoljuk, hogy mindenféleképpen figyelniük kell a rádióhallgatóknak arra, hogy amikor megnyitnak egy e-mailt, bizonyosodjanak meg arról, hogy tényleg van-e kapcsolat ezzel a küldőcéggel, találkoztak-e már vele, és hogyha azt látják, hogy valami olyan üzenet van benne, ami furcsa, akkor nehogy megnyissák, de ezt ugye már akkor látják, amikor feljön a monitorom, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy óvják saját magukat, és ezzel hívta fel a figyelmet, és hívja fel a figyelmét a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége.
Tudná esetleg példákat mondani, hogy mik állnak, milyen üzenetek ezekben az e-mailekben?
Lényegében azt látjuk egyébként, hogy van egy olyan periódusos időzítés egyébként, hogy amikor jönnek bizonyos jellegű, bizonyos típusú, például meghalt valaki, és mármint, hogy rokon, és akkor szükség van egyébként arra, az üzenet feladójának, hogy valamilyen összeget utaljon át neki, vagy például, főleg egyébként az afrikai országokból történik ez olyan típusú üzenetek, amelyek, és bármilyen furcsa egyébként, azért csinálják ezt, mert valaki lépre is megy, hogy most van egy lehetőség arra, hogy megsokszorozhatja a pénzét, és akkor kattint, és akkor se tudja képzelni a fogyasztó, hogy milyen adatok mennek ki így a gépéről. Vagy például, ami viszont kétségtelen tény, hogy azért mi már magyar sajátosság, és itt ezek a bűnözők, társaságok, cégek figyelembe veszik azt egyébként, hogy lényegében már majdnem minden egyes olyan szolgáltatás, ugye a szolgáltatók is arra mennek rá, hogy a fogyasztó úgy kommunikáljon vele, hogy e-mailen úgy kommunikáljon vele, hogy akár a fizetés is e-mailen keresztül történjen a szolgáltatásnál, és az MVM-nek a nevével rengetegszer visszaélnek, függetlenül attól egyébként, hogy valós probléma az MVM és fogyasztók közötti viszonykezelésen, nevezetesen az, hogy, és most egy kicsit más területről beszélek, de kapcsolódhat értelemszerűen ide is, hogy nem értik a fogyasztók a számlákat, nem értik egyébként azt, hogy miért kell ennyit fizetni az elmúlt időszakban. Olyan panaszok jönnek tömkelegével, hogy túlfizetéseket generál egyébként az MVM. Ezek valósak, tehát ezek nem átverések egyébként, a rendszerükben van a hiba, erről beszélni kell, de ezt egyébként meg látják, és akkor itt kapcsoltam össze ezt a két területet, ezt pedig látják egyébként az MVM, és más szolgáltatók nevében is visszaélő, hát nevezzük így, hogy bűnözői csoportoknak. De hát ezt nagyon jól tudják, és szerintem a hallgatók már hallották is rengetegszer, hogy ugyanez van a bankoknál is. A bankok tekintetében pedig az, hogy a banknak a nevében úgy tűnhet fel egyébként, hogy a bank kommunikál a fogyasztóval, de valójában egyébként nem. És arra is fejlődjük a figyelmet, hogy a legjobban egyébként, amikor szemen követhető, illetőleg tudjuk azt, hogy itt, vagy tudhatjuk azt, hogy hát itt valami nagy probléma van, hogy megnézzük azt az URL címet, ahonnan érkezik egyébként az e-mail, egy-két kattintással meg tudjuk nézni, és innentől kezdve abban a pillanatban, hogyha ismeretlen, nagyon furcsa elnevezés van, abban a pillanatban töröljük, még a kukából is a törlés követően.
Tehát gyanakodni kell azokban az esetekben, amikor egyes szolgáltatóktól sürgető vagy furcsa e-maileket kapunk fizetési felszólítással.
Akik visszaélnek ezekkel, a Netflix esetében van nagyon sok ilyen bejövő e-mail, valamint a Magyar Postának a nevével is visszaélnek, ott pedig vámkezelés címén vámdíj van, tehát nagyon sokan rendelnek már Távol-Keletről, és lehet egyébként, hogy a gyanútlan fogyasztó azt gondolja, hogy most meg fog érkezni a terméke, és ennek érdekében neki most díjat kell fizetnie. Mert azért ezek az e-mailek azért nem, kivéve mondjuk az afrikai jellegűek, mert idézőjelben mondom, hogy afrikai jellegű, és ezt nem negatívan mondom, véletlenül se ez jusson eszébe bárkinek erről, de mondjuk, hogyha ott mondjuk egy hercegnek vagy egy királynak, mert ilyen is volt, onnan történik valami pénz lenyúlás, akkor ott ami még számottevő lehet és figyelem felkeltő az, hogy a nyelvezete az adott üzenetnek. És az afrikai jellegű idézőjelbe, mint előbb említett üzeneteknél, azért ott a magyar helyesírás, az elírások, a magyar talanságok is felkelthetik a figyelmét, és fel kell, hogy keltsék a figyelmét a fogyasztóknak arra, hogy itt baj van. És figyeljünk oda. Egyre több ilyen lesz egyébként, tehát a digitális tér az kinyílik, mindenki a gépnél van, a bűnözők is most már nem azt csinálják egyébként, hogy bemennek és ellopják a termékünket, a sajátunkat, feltörik az autókat, hanem más módon, de törik fel egyébként a számítógépeinket. És hihetetlen mennyiségű pénzt is sajnos ki tudnak akár kényszeríteni, akár más módon is egyébként a fogyasztót megkárosítani. Hagyj tegyem már még ehhez hozzá azt a dolgot, hogy az elmúlt időszakban nagyon-nagyon sok fogyasztói panasz érkezik azzal kapcsolatban, és a kényszerről jutott eszembe, hogy akár dugulás elhárításnál, akár bármilyen felújításnál lényegében több millió számlák, nem véletlenül mondom ezt, több millió számlákkal kényszeríti ki a fogyasztót arra, hogy fizesse ki. Kimegy a cég, nevezzük bármilyennek, akár lakásfelújítás, akár dugulás elhárítás, és nem 10-20-30 ezer forintba fog kerülni, hanem több százezer forint, milliós összeget fognak egyébként kérni a fogyasztótól, úgyhogy még számlát is kiállítanak. És abban a pillanatban, hogyha ezt nem, megijed a fogyasztó, mert ott van, rögtön bejön két medve, a nevezzük így egyébként marconás emberek megjelennek, és lényegében kikényszerítik a fogyasztótól az, hogy utalját, vagy adja át az összeget, át is utalják, és megfenyegetik, hogy nehogy rendőrségre menjenek. Tehát erre figyelni kell nagyon. Tehát ezt csak azért mondtam, hogy az elkövetkező időszakban biztos akár a kazán problémák felújításoknál, vagy hát nem felújítás, karbantartási, vagy meghibásodásoknál nem mindegy, hogy kitől és kit hívunk be a lakásunkba. És nem csak a karácsony, ugye előbb kezdődik ez a Black Friday, talán a napokban lesz egyébként, de lényegében teljesen mindegy, mert annyi Black Friday van már, hogy ez nem egyszeri, szemben mondjuk az amerikaival, de lehet egyébként, hogy akkor tételezzük föl, csak egy van Magyarországon is, tehát folyamatos vásárlások lesznek, ösztönzések, hogy vásároljunk, és ilyenkor mindig jó kérdés, hogy mit csináljunk. Annyit szoktam mondani, tudom, hogy ez teljesen életidegen a 21. századtól, lehetőség szerint hülyeséget ne vegyünk, amire nincs szükségünk. A Temu és egyéb oldalak azok feldobnak olyan termékeket, főleg a fiatal generációt célozzák meg, hogy hú, de jó, és kattintok és veszem. Na most néhány ezer forint értékű termékárakról beszélünk, és itt a probléma az függetlenül attól, hogy van-e szükségünk vagy rá, vagy nincs, de tételezzük fel, hogy szükségünk van rá, hogy megérkezik-e vagy nem. Pláne mondjuk, hogyha karácsonyra, és akkor nézzük a pozitív dolgot, mégpedig a pozitív dolgot alatt azt értem, hogy nekem szükségem van arra, ezt az ajándékot szeretném odaadni valakinek, vegyük figyelembe azt, hogy nem biztos, hogy meg fog akkor érkezni, tehát már most rendeljük meg, és azt szoktam volt mondani, és mondom most is, lehetőség szerint olyan cégtől vásároljunk, akinek van elérhető, fizikailag is elérhető boltja. Ha nincs, akkor az ügyfélszolgálata, előtte telefonáljunk, tehát hogyha mondjuk ismeretlentől, tehát most rendelünk olyan cégtől, akivel még soha nem volt kapcsolatunk, akkor kövessük le. Kövessük, nézzük meg, hogy milyen bejegyzések vannak a közösségi médiában, nézzük meg, hogy elérhető egyébként a cég. Zárójelben jegyzem meg, hogy azért már nem butusok. Mesterséges intelligencia a legjobban fogja fenyegetni egyébként a fogyasztóvédelmet, zárójel is, és bezárva, mert azért lesznek a másik oldalon már, lényegében egy robot fog válaszolni akár a telefon megkeresésünkre is, de azért ezen ne lendüljünk túl, tehát éljünk ezzel, hívjuk fel a céget előtte, hogy van-e, létezik-e, ott van-e valaki, mert ha megrendeljük a terméket online, már pedig megfogjuk, mert jön a karácsony, meg szeretünk vásárolni, mindenki szeret, vagy azt gondolja, hogy ez neki jó, vagy jobb lesz, akkor nem biztos, hogy azt fogjuk megkapni. Ugye említettem azt, hogy milyen jellegű panaszok vannak, hát a panaszoknak a 90%-a az online térben történő átverések, átverés itt is rengeteg van, nevezetesen az, hogy nem azt kapja, amit rendelt. Itt a legkülönbözőbb esetek vannak, tehát volt már olyan, hogy rendelt egy fogyasztó a gyerkőcének egy traktort, és fényképet kapott helyette, egy kis játéktraktort. És az egy dolog, hogyha nem érkezik.
Ez azért egy nagy különbség.
Igen, nagy különbség, és számtalan ilyenről tudnának a fogyasztók is beszámolni. A másik dolog pedig, hogyha mondjuk ruhát rendel, akkor nem olyan színűt kap, stb. Tehát az a baj ezzel a online térrel, hogy ezért is mondom én azt, hogy lehetőség szerint, és még egyszer hangsúlyozom, lehetőség szerint olyan helyről rendeljünk, amely cégnek van magyarországi boltja, kirendeltsége is. És meg fogja érni egyébként, még akkor is, hogyha több bekerül, Magyarországon is meg lehet kapni már mindent, lényegében mindent. Meg fogja érni egyébként az a néhány ezer forint plusz, szemben azzal, hogyha az átverésnek az áldozata lesz egyébként a fogyasztó. Olyan panaszokról is tudnék beszámolni, amikor a fogyasztó lényegében majdnem sírva hívott fel bennünket, mert nem azt kapta, amit rendelt, teljesen mást, és akkor elmondtam ugyanezt a szokásos mondatokat, amit most itt is elmondok, hogy nézzünk utána, stb. És azt mondta, de hát már évek óta onnan rendelek. Hát megtörtént az eset egyszer. És azt gondoljuk egyébként, hogy a fogyasztói tudatosság látszólag erősebb, mint volt ezelőtt néhány évvel, de azért nem beszélnénk mi ketten arról, vagy nem hallgathatnák a rádióhallgatók ezt a műsort, vagy ezt az üzenetet, amit mondok, hogyha ne lennének átverések. Folyamatosan vannak, folyamatosan a megtévesztések, ami dolgot ad nem csak a civil fogyasztóvédelmi szervezeteknek, hanem ugyanúgy a kormányhivataloknak, végletető testületeknek is.
Baranovszky Györgyöt, a Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének ügyvezető elnökét hallották. Japánban megkülönböztető matricák elhelyezésére kötelezték a kezdő és a 75 évesnél idősebb autóvezetőket. A természeti motívumokból megalkotott színes szimbólumokból gyártottak egy változatot a mozgássérülteknek is. Az idős sofőrökről Magyarországon is fellángol olykor a vita, de nálunk nincsenek érvényben ilyen szigorítások. A mi kultúrkörünkben az idős kort hagyományosan érdemnek és nem állapotnak tekintő ázsiai megoldások nem is működnének, mondta az Inforádió által megkérdezett közlekedés pszichológus. Herceg Zsolt beszélgetett Zerkovics Dáviddal.
Ez egy nagyon kultúra függő dolog. Nyilván mindenkiben az merül fel, hogyha Magyarországon próbálnánk hasonlót, vagy itt Európában véghez vinni, akkor az milyen hatásokat váltanak ki az emberekből. Én ahogy szakemberekkel, szakértőtársakkal beszélgettem erről, nagyon vegyesek a vélemények. Tehát van, aki óvná attól még a tanulóvezetőket, vagy a kezdővezetőket is, hogy kitegyék az egyébként egyelőre nem kötelező matricát, mert sokan azt gondolják, hogy akkor gyakorlatilag egy prédává válhatnak, mert felvállalják azt, hogy még nem annyira tapasztaltak, és majd mindenki megpróbálna őket megelőzni, vagy móresre tanítani. Tehát sok ember szemében ez egy negatív sztereotípiát hív életre. Míg mások azt mondják, hogy sokkal jobb, hogyha a közlekedő értesíti a többieket arról, hogy adott esetben tapasztalat, és másoknak azok a tapasztalataik, azok az élményeik, hogy jobban vigyáznak a kezdőkre így, hiszen előre látják, hogy az illetővel esetleg lehetnek olyan értelemben nem is problémák, hanem nagyobb távolságot kell tőle hagyni, nem szabad túlságosan közel menni hozzá, hogy számítani kell arra, hogy esetleg váratlan manővereket tesz, hogy kicsit bizonytalanabb, amiért nem lehet hibáztatni, hiszen még tapasztalatlan. ez a két tábor van nálunk alapvetően, és ha egy másik korcsoportra, az elművezetők egy másik csoportjára próbálnám ezt illeszteni, az viszont még kritikusabb. Tehát nem is a korcsoporttal magával van itt a probléma, hanem a sztereotípiával, amit egy ilyen jelzés hozhat. Sajnos nálunk ritkán tapasztalunk toleranciát a járművezetésben. Ez nagyon sok mindentől függ, nem csak személyiségtől, hanem közlekedési helyzetektől, infrastruktúrától is. Egy plusz feszültségforrás az nagyon sok problémát okozhat. Én hoznék egy párhuzamot, hogyha arra gondolunk, hogy az érettségi előtt álló diákoknál a szalagavató után ők viselik a szalagot, akkor az általában egy pozitív sztereotípiával jár, hiszen megmutatja azt, hogy ők egy nagyon fontos és alapvetően pozitív, lelkesítő kapu előtt állnak, kifejezetten drukkol nekik a társadalom többi része. Ez egy örömteli dolog. Gondoljunk bele, hogyha a nyugdíjas kor átlépésével kellene ugyanígy egy szalagot szimbolikus jelleggel viselni, akkor az milyen hatást hívna elő, az milyen gondolatokat hívna elő az emberekben? Egyáltalán nem biztos, hogy mindenki, aki ebben a korban van, vagy ebben az állapotban van, örülne ennek. Én úgy gondolom, hogy nagyon kevés választja el a jelzést a stigmától. És ez nem a közlekedő felelőssége, nem mindenki másé, aki róla gondolkodik, ezért ez nagyon kritikus. Nem csak a szimbólumnak van hatása, nem csak a szimbólum kialakításának, grafikájának van hatása, hanem annak a gondolkodásnak is, amit előhív, annak a gondolkodásnak is, amit maga ez a tény előhív. Látom, hogy előttem egy szeniorvezető van, azonnal előhívja bennem azokat a tapasztalatokat, amik ezzel a korosztállyal kapcsolatban megvannak, és hogyha az adott társadalomban, vagy az adott közlekedési közegben ez nem a tisztelet, hanem bármi más, akkor pont, hogy veszélynek tesszük ki azt a korcsoportot, akiről szó van.
Önmagában egyébként megalapozottnak tartja azon gondolkodni, hogy az idős vezetők valóban nagyobb kockázatot jelentenek-e saját magukra és a többi közlekedőkre? Tehát ez nem egy álprobléma, ez egy valódi probléma, ezzel valahogy foglalkozni kellene? Hiszen a közlekedésünk is nagyon megváltozott. Aki 30-40 évvel ezelőtt szerezte a jogosítványt, az annyi járművet, olyan közlekedést lát, amire, hát hogyha nem vezetett azóta minden nap, nem feltétlenül van felkészülve.
A kérdés jogos, és olyan értelemben a válaszom igen, hogy foglalkozni mindig kell azzal, hogy lehet-e különbséget találni korcsoportok vagy járművezetői alcsoportok között a balesetezési hajlandóságban. Ezt mindig napról napra kell vizsgálni, mindig napra készen kell tartani, hiszen ha változás van, akkor arra a szakembereknek reagálni kell. De ez egy tudományos alapú megkülönböztetés kell, hogy legyen. Jelenleg a legjobb tudomásom szerint a szenior járművezetők, tehát a B-kategóriás magánvezetők között nem jellemző az, hogy mondjuk a fiataloknál, a 18-25 éves korosztálynál nagyobb arányban baleseteznének, sőt inkább alacsonyabb ez a szám, hogyha kikorrigáljuk a résztvételi arányukat a közlekedésben, akkor azt mutatják, hogy kilométerre, vezetési időre, per óra mondjuk kevesebb balesetet okoznak általában, és nagyobb a hajlandóságuk arra, hogy belássák azt, hogy ők már adott esetben nem feltétlenül alkalmasak a járművezetésre, de közöttük nagyon nagyok az egyéni különbségek, és inkább erre kellene fókuszálni. Hát itt sajnos a háziorvosi rendszeren, illetve adott esetben egy üzemorvosi rendszeren van nagyon nagy súly, hogy minden egyes pácienst, minden egyes ügyfelet egyénileg kövessenek végig, és kövessék végig az állapotváltozásait. Mert még a fiatalokra mondjuk jellemző az, hogy a tapasztalatlanság, az önismeret hiánya, a strukturális agyi fejlődés be nem fejezettsége miatt kockázatvállalásuk szélsőségesebb lehet, addig az idősebb korosztályra nem lehet ráhúzni azt, hogy generálisan kockázatosabb a közlekedésben való részvételük. Náluk sokkal nagyobbak az egyéni különbségek, és ezt kell figyelembe venni.
Ön szerint a japán példa mit árul el arról, ahogy a japánok viszonyulnak az idősekhez, és említette, hogy mi lenne, ha nálunk vezetnének be egy ilyen szabályozást, milyennek látja a magyar társadalom viszonyát az időskorhoz?
Az biztos, hogy egy kicsit másképpen viszonyulunk szerintem, itt is az egyéni különbségek óriásiak. Az embereket általában nagyon keményen befolyásolják a saját tapasztalataik. Hogyha van, akinek jóval több problémás helyzete akadt, amiben idősek voltak a mértékadók, adó résztvevők, az hajlamos torzítani a gondolkodását. Ugyanúgy pozitív irányban is, hogy ha valaki akár segítő szakmában dolgozik, és eleve az attitűdje pozitív az idősebb korosztály felé, mondjuk idős gondozással törődik, és sokkal jobban mélyebben megérti az időskorral előálló konfliktusokat, kihívásokat, teljesen másképp fog viszonyulni. Ez a két tábor ez teljesen másként tudja tekinteni a 70 fölötti autóvezetőket adott esetben, de nagyon sok múlik azon is, hogy én magam mennyire vagyok kompetens járművezető. Hogyha nem vagyok megfelelően kiképezve, vagy nem megfelelő a tapasztalati szintem, akkor a legkisebb konfliktusra is rossz választ adhatok, és elkezdhetem a másikat okolni, és erre hajlamosak vagyunk. Közlekedési helyzetben sokkal előbb fogjuk a másikban keresni a hibát, mint magunkban. Ez sajnos egy általános tendencia, ennek is megvan a maga pszichológiai háttere, és ennek áldozatul esik az a sofőr, akiről mondjuk egy előzés után látom, hogy 70 fölött van, és adott esetben egy kicsit a forgalom ritmusától eltérően vezet már, akkor nagyon erősen bennem van a tendencia arra, hogy okolni fogom adott esetben teljesen irreálisan is.
A hagyományos ázsiai kultúrákban a kort érdemnek tekintik, nálunk pedig van egy olyan mondás, hogy a kor nem érdem, hanem állapot.
Igen, ez nem egy tiszteletteljes megfogalmazás. Nyilvánvalóan idős ember és idős ember tapasztalata és viselkedése között is ugyanúgy vannak különbségek, mint a fiatalabb korosztályban. Én azt mondom, hogy a tolerancia egyfajta minimális biztonsági távolságot jelent autóvezetésben és szociális környezetben. Ez tartalmazza a tiszteletet is, akkor az már nagyon sok konfliktust fel tud oldani. A japán példa ezért mindenképpen követendő szerintem. Maga az alapfilozófia, nem mondom, hogy itt nálunk is jelzést kell bevezetni, de maga az, hogy foglalkoznak ilyen mélységig, és ebből az irányból a témával, az azt jelenti, hogy érzékelik azt, hogy van egy olyan populáció járművezetőkön belül, akik köré igenis egy biztonsági burkot érdemes vonni, mert nem tudjuk pontosan, hogy mikor fog hirtelen megváltozni a járművezető képességük, és így gyakorlatilag a biztonságot tudjuk növelni. Ez egy elővigyázatosság. Nálunk sokkal inkább reaktív jellegű a viszonyulás járművezetők között. Mindenki megy a saját maga feje után, és megpróbálják aztán a kialakult helyzetet valahogy lereagálni. A japán példa sokkal inkább proaktív, sokkal több felkészülést mutat, és ezáltal én úgy gondolom, hogy a biztonság irányába hat. Valamilyen szinten követendő maga a gondolkodás, a filozófia, az első néhány lépés az pozitív, aztán nyilván a saját kultúránkhoz illeszkedően érdemes ebből elemeket bevezetni, ugyanúgy megkonzultálni ezt emberekkel, ugyanúgy szakértőkkel ezt megfuttatni, de mindenképpen megfontolandó.
Zerkovics Dávid közlekedés pszichológust hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Még több ellenőrzést helyezett kilátásba az egészségügyben Pintér Sándor belügyminiszter. A tárcavezető egy konferencián arról is beszélt, javítani kell azon, hogy mennyi időt töltenek az orvosok a munkahelyükön, de szerinte azt a beteget is szankcionálni kellene, aki nem jelenik meg egy lefoglalt vizsgálaton. Varga Mónika összefoglalója.
Társakat keres a magyar egészségügyi rendszer modernizálásához, az egészségügyi politika céljainak megvalósításához. Így kezdte egy órás előadását a belügyminiszter a Kórház Szövetség őszi szakmai konferenciáján. Pintér Sándor a legfontosabb célkitűzésnek nevezte, hogy a hazai egészségügyi rendszer legyen az egyik legjobb az unióban. Emellett emberközpontúbb rendszert, egyenletes minőségi ellátást és az egészségben eltöltött évek számának emelkedését is sürgette.
Nekünk megvannak azok az alapok, amelyre fel lehet építeni Magyarországon egy kiváló egészségügyi rendszert.
A tárcavezető az alapok között említette a kiváló orvosképzést, a nagy tudású orvosi kart, a valamennyi orvosi beavatkozást rögzítő EEST-t, az egységes kórházi informatikai e-beutaló és betegút szervezési rendszert. Pintér Sándor előadásában a fejlődéshez szükséges változásokról is szólt. Kiemelte, hogy szét kell választani a szociális ellátást és a gyógyító tevékenységet, hiszen például jelenleg is 300 olyan csecsemőt gondoznak kórházakban, akik teljesen egészségesek, de a szüleik otthagyták őket.
Szeretném elmondani, hogy ez év december 31 és jövő év március 31-e között valamennyi csecsemőnek az ellátását a szociális megfelelő bölcsődei és szülői hálózatnál meg fogjuk oldani.
Pintér Sándor a problémák között említette, hogy kevés a házi orvos. Ezért a tárca tervezi egy 3 hónapos kötelező alapellátási gyakorlat bevezetését az orvostanhallgatóknak, valamint a házi orvosok kompetenciájának bővítését, a gyógyszerfelírás egyszerűsítését és akár a telemedicina alkalmazását, amivel kapcsolatban már zajlik is kísérlet. Az ellenőrzések alapján az orvosok fele nem jelenik meg a rendelés kezdésére, több mint harmaduk pedig előbb megy el. Egy másik mérés szerint pedig minden második orvos nincs ott a munkahelyén munkaidőben, amin javítani kell, mondta a belügyminiszter és megjegyezte. Jónak találná valamiféle szankció bevezetését azon betegeknek is, akik lefoglalnak egy időpontot, de nem mennek el a vizsgálatra.
Én lelkemhez közel áll az is, hogy aki a feladatát nem végezi el, azt valamilyen módon szankcionáljuk is. Ettől azonban nagyon óvnak engem, hogy a betegeket ne szankcionáljuk. Hát én egyelőre elfogadom, de a későbbiekben kérem, hogyha valaki fenntart akár egy MR vizsgálatra, ahol felkészülnek, vagy egy PET vizsgálatra, ahol olyan megfelelő anyagok vannak, és nem megy el, miért ne lehetne szankcionálni?
Pintér Sándor sürgette azt is, hogy a betegszámhoz igazodva mindenhol azonos számú orvos és szakszemélyzet álljon rendelkezésre, ezért állománytáblát vezet majd be a minisztérium. Hangsúlyozta, a kórházak és kórházvezetők teljesítményét is mérni kell, mérik is, az első adatok hamarosan rendelkezésre állnak. Emellett a kórházak működésének ellenőrzését is kilátásba helyezte. A tárcavezető azt jelezte, figyelik majd, hogy a fekvőbetegellátás finanszírozásának átalakítása miatt felszabadult forrásokat a betegekre költik-e. Megjegyezte, a cél, hogy a jövőben a kórházak gazdálkodása egységes rendszerben történjen.
A Nemzeti Adó és Vámhivatal egy számlagyár működtetésével foglalkozó szervezet bűnözői kört számolt fel. Tagjai az 5 éves működésük alatt összesen 2 milliárd 700 millió forintnyi áfa befizetését mulasztották el, mondta az Inforádiónak a NAV Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatóságának nyomozója. Kalapos Mihály kérdezte, Ihász Tamás pénzügyőr hadnagyot.
Egy klasszikus számlagyárról volt szó, a társaságok szerepeit arra összpontosult, hogy a legálisan folytatott gépjárműkereskedelmi tevékenység mellett a vevő partnereik részére valós teljesítés nélküli látszólagos belföldi beszerzéseket biztosítsanak, és ezzel érték el, hogy jogosulatlanul megteremtették számukra, a vevő partnerek számára az adólevonási jogot. A bűnügyi akció szintén klasszikus formában zajlott, egy nap 22 helyszínen, egy időben jelentek meg kollégáim, két esetben a Merkur bevetési egység kommandósait kértük fel, a bűnszervezet irányítójánál és az egyik tagjánál az ő segítségükkel jutottunk be, illetve az elfogás velük zajlott. A házkutatások, a informatikusok, revizorok segítettek minket, illetve bankjegy és kábítószer kereső kutya is segítségünkre volt. Összességében 2,7 milliárd forint volt a központi költségvetésnek okozott kár, a vagyon megtérülés pedig a részletezettek szerint 659 millió forint volt, amit ingatlanként zároltunk, 50 millió forint volt, amit járműveket lefoglaltunk, illetve 20 millió forint értékben pedig készpénz került lefoglalásra.
Mekkora bűnszervezet volt ez? Hány vádlott van jelen pillanatban?
Viszonylag nagy bűnszervezet volt. 8 főt hallgattunk ki eddig gyanúsítottként, illetve egy fő letartóztatását a bíróság elrendelte. Ez alapvetően még nem a teljes bűnszervezetet jelöli ez a szám. Ez a továbbiakban bővülni fog, illetve több ember tanúként lett kihallgatva az akció napján. Az elkövetőket pedig egyelőre különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás megalapozott gyanújával gyanúsítottuk meg. Ez azt jelenti, hogy ha a bíróság majd úgy látja, úgy ítéli meg, akkor 15 év szabadságvesztésre számíthatnak.
Ha jól értem, jelen pillanatban az állami költségvetés a nagy kárvallott.
Így van, igen, a költségvetési csalásnál a központi költségvetés, illetve egyéb esetben akár más költségvetés is, mondjuk az Európai Uniótól származó pénzeszközök tekintetében is sérülhet. Ebben az esetben itt a magyar állam a sértetje ennek az elkövetésnek. Áfa adónemben követték el a bűncselekményt a szervezet tagjai.
Ihász Tamás pénzügyőr hadnagyot, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Nyugat-Dunántúli bűnügyi igazgatóságának nyomozóját hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
December 1-től új digitalizációs adatszolgáltatási platformot indít egyelőre még csak kísérleti üzemmódban a Nemzeti Adó és Vámhivatal. Az úgynevezett esemény alapú adatszolgáltatási platform, röviden az EMAP, a munkavállalókkal kapcsolatos adatokat továbbítja majd, és egyben abban is segít, hogy a dolgozók számára átláthatóbb legyen a foglalkoztatásuk, mondta a NAV elnöke. Sipos Ildikó a korábbi digitális fejlesztésekről is kérdezte Vágújhelyi Ferencet.
Az adóhatóságoknak mindig nagyon nagy adatéhsége volt. Ugyanakkor figyelembe kellett mindig azt venni, hogy mekkora adminisztratív terhet tesznek az adózókra, és meg kellett találni azt az egyensúlyt, ami a költségvetés, az igazságos verseny érdekeit szolgálták, és amit el tudtak viselni teherként a gazdálkodók. Ez az egyensúly ez eltolódik. Azáltal, hogy szinte minden gazdasági esemény nyomot hagy a digitális térbe, erőfeszítés nélkül szinte észrevétlenül lehet adatot szolgáltatni az adóhatóság, és nem csak az adóhatóság felé, hanem a társadalombiztosítási szolgáltatásokat nyújtó kincstár és NEAK felé például, vagy a KSH felé. Ebbe a tekintetben nagyon sok fejlesztést végzünk, adatunk az már van meglehetősen sok, fejlesztenünk kell azokat a készségeket, hogy ezeket az adatokat a társadalom szolgálatába tudjuk állítani.
A konferencián az előadók sorra vették azokat a fejlesztéseket, amelyek 2013-14-től történtek, ugye az első az online adatszolgáltatás, majd az online pénztárgép bevezetése, de ugyanakkor még vannak további olyan fejlesztések, amelyek már részben elindultak, illetve majd most kezdődik meg a pilot üzemmód. Melyek ezek a fejlesztések?
Igen, ezek már olyan technológiai lépések, amik nem is feltétlenül az egyes adónemekhez kötődnek. Az EMA projekt, ami először a munkavállalással kapcsolatos adatokkal, tehát SZIA és társadalombiztosítási adatok szolgáltatását fogja segíteni.
Fejtse ki ezt a rövidítést, hogy ez konkrétan mi?
Eseményalapú adatszolgáltatási platform. Ha bármilyen esemény történik a foglalkoztatásban, új foglalkoztatás, szabadság, fizetés nélküli szabadság, betegség, bármilyen más releváns társadalombiztosítást vagy foglalkoztatást érintő esemény, akkor azt valós időbe fog bejönni egy blockchain rendszeren, egy blokklánc rendszeren keresztül. Ráadásul ez nem csak az adóhatóságot érinti, hanem adott esetben a pénzbeni ellátások kifizetéért felelős kincstárat, vagy a természetbeni ellátások nyújtásáért felelős NEAK-ot, vagy pedig a KSH-t, ugye a Központi Statisztikai Hivatalt. Ezek a hatóságok nem egymás alá is fölé rendelt hatóságok, és a blokklánc technológiának a decentralizáltsága biztosítja azt, hogy mégiscsak egyetlen egyszer kelljen úgy adatot szolgáltatni, hogy mindenki csak a számára releváns adatot ismerheti meg. Tehát a NAV nem lesz adatkezelője olyan adatnak, amivel neki nincs dolga.
Tulajdonképpen ez a platform lesz az az újítás, ami most a legfrissebb a NAV újításai között, hiszen ugye rövidesen elindul ennek a pilot funkciója, jelentkezhetnek a gazdálkodók.
December 1-ével indul a pilot. Minden olyan foglalkoztató, ami valamilyen gazdasági szektort reprezentál, az részt vesz benne. Nem az volt a problémánk, hogy gyűjtsük be az együttműködőket, hanem inkább az, hogy limitáljuk. Körülbelül 100 000 foglalkoztatót fed le a pilotban résztvevőknek a köre, és az a célunk, hogy minden olyan adatot, ami jelenleg a bevallásokra támaszkodik, az elő tudjunk állítani ebből a platformból, és ehhez képest többletinformációt szerezzünk a közterviselés rendszerének a működtetéséhez, nyilván a kincstár és a NEAK pedig a társadalombiztosítás, KSH pedig a statisztikai rendszerek működtetéséhez, és többlet szolgáltatást adjunk vissza maguknak, az adózóknak.
Az a cél, hogy ez az esemény alapú platform, ugye, ami a munkáltatókat érinti alapvetően, és a munkáltatókról szolgáltat majd adatokat, ez ugyanúgy működjön, mint az online pénztárgép? Tehát, hogy lefedje majd a társadalom teljes szeletét a jövőben, és hogyha igen, akkor mikor?
Hasonlóság van nyilván, hiszen az is egy adatszolgáltatási platform, de azért jelentősek a különbségek is. Tehát az online pénztárgép rendszer az egy fiskális bizonylatokra épülő rendszer, ahol elsősorban a készpénz alapú gazdaságnak az ellenőrzését lehetett meglehetősen sikeresen kontrollálni, és ez jelentős adóbevételeket is hozott, elsősorban a kiskereskedelmi áfa körbe, de nyilván konzekvenciájában aztán, mivel nem volt eltitkolt jövedelme, vagy kevesebb eltitkolt jövedelme lett a gazdálkodóknak, ezért kénytelenek voltak már bejelentve foglalkoztatni embereket, vagy társasági adót fizetni. Tehát ezeknek van egy ilyen kaszkád hatása az ilyen rendszerek bevezetésének. De mondhatni azt, hogy bizonyos értelemben hasonlatos, és más adónemeket is rá lehetne erre a platformra vezetni a későbbiekben.
Körülbelül mikor működhet ez a platform már élesben is?
December 1-én indul a pilot, hogyha meg tudnánk azt mondani, hogy ennek milyen műszaki és gazdasági hatásai lesznek, akkor igazából nem lett volna szükség a pilotra, tehát a tapasztalatokat be kell gyűjtenünk, és néhány hónap, mondjuk minimum egy negyed év tapasztalata után már tudok olyan becslést végezni, hogy mikortól lesz ez akár opcionálisan használható. Ugye ez azért jelentős mértékben megkönnyíti majd a bérszámfejtést, illetve kevésbé teszi kiszolgáltatottá, sőt, bizonyos értelemben megszünteti a kiszolgáltatottságát a munkavállalónak. Az a gyakorlat, hogy mondjuk májusra fizetés nélküli szabadságra jelentem be a munkáltatót a 08M lapon, miközben egyébként feketén kifizettem neki a fizetését, és 20 év múlva rádöbben, hogy arra a hónapra neki nincs járulékolt jövedelme és nincs szolgálati ideje, amikor már nem tud hová fordulni, ez a kiszolgáltatottsága megszűnik a munkavállalónak. A munkavállaló mindent azonnal fog látni abból, amit bejelent a munkáltatója felénk.
Vágonyhelyi Ferencet, a Nemzeti Adó és Vámhivatal elnökét hallották.
Paragrafus. Minden, ami jog.
Jogi magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk. Munkatársam Rozgonyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket, Exterde Tibor vagyok.